Isten igéjét ezen a mai délelőttön Jób könyve 29. fejezetéből olvassuk. Az egész fejezetet fel fogom olvasni. Ez Jób vallomása arról, hogy milyennek ítélte meg az életét még a nagy nyomorúság előtt. Torokszorító rész, így hallgassuk figyelemmel. Jób folytatta beszédét, és ezt mondta. Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint amikor még Isten vigyázott rám. Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam. Mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban. Amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is patakokban ömlött az olaj. Amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátra húzódtak, az öregek pedig fölkeltek, és állva maradtak. A vezető emberek a beszédben megálltak, és szájukra tették a kezüket. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyükhöz tapadt. Aki csak hallott rólam, boldognak mondott, és aki csak látott, jó bizonyságot tett rólam. Mert megmentettem a segítségért kiáltó nincstelent és az árvát, akinek nem volt támasza. Az elhagyatott áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. Igazságot öltöttem magamra, jogosságom palástként és süvegként borított be engem. A vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Összetörtem az álnok állkapcsát, és fogai közül kihúztam a zsákmányt. Azt gondoltam, hogy fészkemmel együtt halok meg, és mint a főnix madár sokáig élek. Gyökerem a vízig nyúlik, ágaimra éjjel harmadszál. Dicsőségem ifjú marad, akár csak én, íjam is folyton megújul kezemben. Figyelmesen hallgattak rám, elnémultak, ha tanácsot adtam. Beszédem után nem szóltak tovább, szavam harmadként hullott rájuk. Úgy vártak engem, ahogyan az esőt, ahogy tátott szájjal a tavaszi esőt lesik. Ha rájuk nevettem, nem de bízni kezdtek. Ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak. Én döntöttem el, mikor mit tegyenek, és én ültem élükön, úgy laktam közöttük, mint a katonái közt a király, mint aki gyászolókat vigasztal. Idáig az ige, imádkozzunk. Urunk, szükségünk van rád. És jövünk eléd teljes tehetetlenséggel, mint akik tudjuk, hogy nélküled nincsen esélyünk értelmes életet élni. Hívunk, drága Szentlélek, hogy ajándékozz meg önmagaddal. Tedd valósággá, életté számunkra a te igédet, és tudjuk, hogy ez a te vágyad. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy. És kérünk, hogy belül, ott legbelül formálj bennünket, és tégy önmagadhoz hasonlóbbá. Amen. Foglaljatok helyet. Hogyha megkérdezném, hogy mennyire érzed magadat értékesnek, akkor mit mondanál? Hogyha még egy kicsit nyersebben tenném fel a kérdést, hogy mennyit érsz, akkor erre mi lenne a válaszod? Általában nem szoktunk ezen a kérdésen gondolkodni, holott ez egy rendkívül fajsúlyos kérdés. És ha csak néhány száz kilométerrel arrébb mennénk keletre, akkor ez egy nagyon is releváns és húsba vágó kérdés. Mennyit ér egy ember? És ki mondja meg, hogy mitől értékes egy ember? A mi korunk, amiben élünk, ez kevesebb fizikai természetű gonddal küzd, mint a korábban élt emberek, mert az orvostudománynak hála, hosszabb ideig élünk, és sok olyan nyomorúsággal nem is találkozunk, ami a korábbi korok emberének az osztály része volt. De soha nem volt még annyi pszichés beteg, mint manapság. Valami átfordult. És az emberek általában véve, és ez alól a keresztények sem kivételek, az emberek valahogy nem pontosan látják önmagukat. És hogyha feltenném ezt a kérdést, hogy mennyire vagy értékes, akkor megmerem kockáztatni, hogy nem az lenne az itt ülőknek a válasza, hogy erről minek tart a igehirdetés, Tamás? Menjünk haza, együk meg az anyák napi ebédet. Hát természetesen értékesek vagyunk. Miért merül fel a kérdés? Hát mi vagyunk a legértékesebb emberek ezen a földön. És ha ez lenne a válaszod, akkor nagyon jól válaszolnál. Mi vagyunk a legértékesebb emberek a földön. Nincsen még egy olyan társaság, csapat, család ezen a földön, ami annyira fontos, annyira kiemelt jelentőségű, és annyira értékes lenne, mint az itt jelenlévők, mint Isten gyermekei, akik már azok, és akik majd azokká válnak. Miért van akkor az, hogy mégis annyira kevésszer érezzük azt, hogy igazán értékesek lennénk? Azért, mert hiába tudjuk ezt, ezen a földön borzasztó nehezen ér el a szívünkig Isten igazsága. És Istennek folyamatosan győzködnie kell bennünket arról, hogy te értékes vagy, hogy te jó vagy, hogy te nekem így elég vagy. Nézzétek, miről szólnak az énekeink. Arról szól, hogy velem vagy, arról szól, hogy itt vagyok a legjobb helyen, arról szól, hogyha veled járok, akkor erősnek érzem magam. Más sem csinálunk, mint vasárnapról vasárnapra erősítjük magunkat abban, amit Isten deklarált. De miért van ez így? Azért, mert ezen a világon számos olyan tényező van, amihez az emberek hozzákötik a saját értékesség tudatukat. És ez óhatatlanul ránk is igaz. Jobb Istennek ez a kiemelkedő embere, abban az élethelyzetben, amikor visszagondol a saját régi boldogságára, akkor csupa olyan tényezőt sorol fel, amihez itt a földön az emberek kötik az értékesség tudatukat. Azt mondja, hogy akkor vagyok boldog, hogyha jól működnek az emberi kapcsolataim. Hogy akkor vagyok boldog, hogyha megvalósulnak a terveim. Hogy akkor érzem magamat értékesnek, hogyha jó anyagi helyzetben vagyok. Hogy akkor érzem magam igazán értékesnek, hogyha elismernek az emberek. Hogy akkor érzem magam boldognak és értékesnek, hogyha amit teszek, az hasznos. Azt gondolom, hogy e közül a néhány jellemző közül volt olyan, ami különösen megütötte a szívedet. Mert mindannyiunknak van egy-egy kiemelkedő terület, ami különösen fontos a számunkra, és néhány ilyen területhez kötjük az értékesség tudatunkat. Hiába tudjuk, hogy Isten már deklarálta, kőbe véste, a világ történelembe belevéste kitörölhetetlenül Krisztus áldozatát. De minket mégis ezek a területek foglalnak le. És ha valamelyik nem működik, e közül a hat közül, akkor nem érezzük magunkat értékesnek, és küzdünk azért, hogy ez megvalósulhasson az életünkben. Hát nézzük, miért mondom, hogy ezekhez a területekhez kötjük az értékességünket. Azt mondta Jób az 5. versben, hogy akkor voltam boldog, amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Ugye Jóbot szörnyű tragédia éri, egyszerre hal meg mind a 10 gyermeke. Tehát teljesen érthető, hogy a boldogságát és az értékességét ehhez köti. Ugyanakkor azt mondja, hogy akkor éreztem, hogy velem van a mindenható, amikor ott szaladgáltak körülöttem a gyerekeim, még kicsikorukban. Korábban, még februárban beszéltünk arról, hogy az áldottságot is ezekhez a területekhez kötjük. És Jób maga mondja, hogy hát áldottak azok, akik kieresztik a kis gyermekeiket, és ugrándoznak körülöttük, mint a kis gidák. Szeretnék mutatni nektek egy képet. Kérem, vetítsük ki a képet. Mi sugárzik erről a képről? Boldogság, ugye? Mondhatjuk. Szerintem igen. Hát ez a kép nem beszél a kép készítése előtti 2 percről. És a nevetésetekből úgy ítélem meg, hogy voltatok hasonló helyzetben, amikor csináljunk egy jó fotót. És a kép készítése előtti 2 percben, a nagy és széles mosolyok előtti 2 percben, talán csak Márk arca tükrözni némi maradványt az előző 2 percből, olyan mondatok hangzottak el, hogy azonnal fejezd be! Ide gyere azonnal! Nem igaz, hogy egy fotó erejéig nem tudsz itt maradni? Nem hiszem el, hogy állandóan hisztizel. Hogy fogsz kinézni? Gyere ide azonnal! Nem leszel rajta a fényképen? Azt akarod majd, hogy 10 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy az esküvődnél ne legyél rajta ezen a képen? És hasonlók. Mert hogy valahogy akkor érezzük azt, hogy jól működnek a dolgaink, hogyha jól működnek az emberi kapcsolataink. És a szívünk legmélyén arra vágyunk, hogy ezek jól működjenek. De miért vágyunk arra? Mert azt gondoljuk, hogy az az igazán értékes, akinek jól működik például a családja. Akinek jól működik a házassága. Kivághatnám a kép közepét, kicsit összébb húzhatnám, akkor már csak Anitával ketten maradunk, és még egy identitás erősítő tényező, hogy mitől is érezzük magunkat értékesnek. És az a világ, ami körbevesz bennünket, az ránk is nyomja ezt. Hát mi nem vagyunk nagy Facebook guruk, de azért időnként csak jó megmutatni a világnak, hogy hogy nézünk ki, nem? De mi van a képek mögött? Mennyi fájdalom, mennyi feszültség, mennyi értéktelenség? Aztán azt mondja Jób, hogy akkor éreztem magam igazán értékesnek, amikor még az Úr mécsese világított a fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amit kitűztem magam elé, azt a legnehezebb helyzeteken keresztül is végül elértem. Miért? Mert velem volt az Úr. Mert a mindenható Isten őrködött felettem. Ahogy a családom felett is. Ahogy ugráltak körülöttem a gyerekeim, mint a kisgidák. Ahogy elmentem a felnőtt gyerekeimnek a születésnapi ünnepségére, és gyönyörködtem bennük, hogy ők jóban vannak egymással. Nem erre vágyunk. Amikor ilyen picik, akkor gyönyörködhessünk bennük, hogy milyen ügyesek, meg milyen okosak. Amikor nagyok, akkor gyönyörködhessünk abban, hogy mennyire szeretik egymást, milyen jó testvérek, meglátogatják egymást, elmennek egymáshoz. A gyerekeik is jóban vannak, az unokatesók. Amikor karácsonykor megterítjük a nagy asztalt, akkor 12-en, 16-an, 23-an vagyunk együtt. Igaz? És arra vagyunk kondicionálva, hogy ha ezek működnek, akkor értékesnek érezzük magunkat. Akkor azt mondhatjuk, hogy sikerült. Jó szülők vagyunk. Jó nagy szülők vagyunk. Mi van akkor, hogyha nem működik ez így? Ez az igazán nagy kérdés. Mi van akkor, ha ezek így nem működnek? Akkor értéktelennek érzed magad? Többnyire így vagyunk ezzel, hogy valamit nem csinálunk jól. És ha ezek nem működnek, akkor nem érezzük elég értékesnek magunkat. És ehhez kapcsolódik, hogy Jób kitűzött maga elé célokat, terveket, és azokat megvalósította. Íme a hamisítatlan férfi ideál. A férfi, akit arra teremt Isten, hogy célokat tűzzön ki maga elé, és azokat megvalósítsa tűzön, vízen át. És mit mond Jób? Hogy az Úr mécsese világított a fejem fölött, és az ő világosságánál járhattam, bármerre kellett is mennem, bármilyen nehézségek között is, én elértem a céljaimat. De mi van akkor, amikor úgy érzed, hogy kitűztem a célt, de már látom, hogy nem fogom elérni? Vagy már túl is vagy rajta? És ott van valamilyen fájdalmas emlék lenyomatként, hogy hát volt egy tervem, de azt nem sikerült megvalósítanom. Olyankor értékesnek érzed magadat? Azt tudod mondani, hogy semmi probléma, megyünk tovább. Én értékes vagyok akkor is. Nehéz ezeket a szavakat kimondani olyan helyzetekben, amikor úgy érzed, hogy ez lett volna a szívem vágya. Én ezt akartam. És ott áll mögöttem egy mindenható Isten, akinek minden hatalma megvan arra, hogy engem elvigyen a terveim megvalósulásához, hogy célba juttasson, és úgy tűnik, hogy mégsem. Miért? Amikor jó anyagi helyzetben vagyunk, azt áldásnak értékeljük, így van? És mi van, amikor nem vagyunk jó anyagi helyzetben? Vagy mi van akkor, amikor soha nem leszünk olyan anyagi helyzetben, mint amiről mi szeretnénk, hogy olyanban legyünk? Hát nézzétek, azt mondja Jób, hogy akkor éreztem magamat értékesnek, amikor a lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is patakokban ömlött az olaj. Mennyire gyönyörű, nem? Hát mi ez, hogyha nem a bőségnek a leírása? A kősziklából nem, hogy víz fakad, hanem olaj. És az olajat annak idején mindenre használták. használták az étkezéshez, használták a világításhoz, használták egészségügyi célokra, használták a szépségiparban, mindenhol. Akinek sok olaja volt, az gazdag ember volt. Hát a tejszínről nem is beszélve, maga az Úr ígéri a saját népének a tejjel és mézzel folyó Kánaánt. Az anyagiak az egyik legjelentősebb terület, amihez a saját értékesség tudatunkat kötjük. Ha megvan, akkor értékes vagyok. És kösd ezt össze a célokkal. Ha megvan a cél, amit kitűztem magam elé, és még ez anyagi előrehaladással is jár, akkor milyen ember vagyok én? Értékes ember vagyok. Akkor elmondhatom magamról, hogy ez az ember jól csinálja a dolgait. De mi van akkor, hogyha olyan helyzetbe kerülsz, mint Jób, hogy azon kell gondolkodni, hogy a terveim nem valósulnak meg, és anyagilag nem gyarapszom. Minden az diktálja, hogy ilyenkor azt mond magadban, hogy valami baj van velem, nem vagyok igazán egy értékes ember. Nem sikerülnek a dolgaim. Korábban egy ige hirdetésben már hivatkoztam rá, hogy az a szakasz, amit most fel fogok olvasni, na nekem az az a terület, amihez talán leginkább kötődik a saját értékesség tudatom. És megmerem kockáztatni, hogy Jób is egy ilyen ember volt, és ezért szoktam mondani, hogy Jób az én egyik legkiemelkedőbb bibliai barátom, a prédikátor Salamonnal együtt. Mert Jób szerette, hogyha amit tesz, az elismerésre méltó. Olyan dolgokat akart tenni, ami kiváltja az embereknek az elismerését. Nézzétek, hogy nyilatkozik magáról. Amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátrahúzódtak, az öregek pedig fölkeltek és állva maradtak. A vezető emberek a beszédben megálltak, és szájukra tették a kezüket. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyükhöz tapadt. Figyelmesen hallgattak rám, elnémultak, ha tanácsot adtam. Beszédem után nem szóltak tovább, szavam harmadként hullott rájuk. Úgy vártak engem, ahogyan az esőt, ahogy tátott szájjal a tavaszi esőt lesik. Ha rájuk nevettem, nem de bízni kezdtek. Ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak. Én döntöttem el, mikor mit tegyenek, és én ültem élükön, úgy laktam közöttük, mint katonái közt a király. Szerintetek miért 13 sor ez, körülbelül, és miért 2, amiket az előzőekben felsoroltam? Mert Jób leginkább ehhez kötötte az értékesség tudatát, az összes többi mellett. Erről beszél a legtöbbet. És kedves férfiak, kedves édesapák, kedves harcostársak, ki az, akinek ezek a sorok nem dobogtatják meg a szívét, és nem mondja azt, hogy ez az, én is ilyen szeretnék lenni. Hogy én is szeretnék hatással lenni a környezetemre, és jó hatással, hogy amit mondok, az értékes legyen. Hogy ahogyan vezetek, az jó legyen, az elvigye az embereket A-ból B-be. Igaz? De mi van akkor, ha ez valami miatt nem valósulhat meg? Akkor te úgy kész, értéktelenné válsz? Szó sincs róla. Aztán vannak olyanok, akik ahhoz kötik az értékességük tudatát, hogy valami hasznosat tegyenek. Hogy amikor elmondhatod magadról, hogy amit tettem, az hasznos, az jó, attól érzik magukat értékesnek. Azt mondja Jób, mert megmentettem a segítségért kiáltó nincs telent, és az árvát, akinek nem volt támasza. Az elhagyatott áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. Hát ezért mondja Isten, hogy nincsen hozzáfogható ember a földön. Mert ezek olyan bibliai jellemzők, amik az Isten által vezetett igaz emberekre jellemzők. Gondoskodnak az árvák és az özvegyek ügyéről, a teljesen elesettekről. A vaknak szeme voltam. Nézzétek meg, milyen erőteljes kifejezés ez. Nem azt mondja, hogy segítettem a vaknak, én lettem szemévé. Annyira azonosultam vele. És lába a sántának. Minden estől ott voltam, hogy minden szükséget betöltsek. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Összetörtem az álnok állkapcsát, és fogai közül kihúztam a zsákmányt. Nem engedtem a környezetembe hiteltelenséget. Nem engedtem be a szívembe és a házam népébe, és a vállalkozásomban nem engedtem be a korrupciót. Ha olyat láttam, összetörtem az állkapcsát, és akit kár ért volna, azt kihúztam a fogai közül. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy igen, én ilyen vagyok. Én olyan ember vagyok, aki szeretem, hogy amit teszek, arról azt mondhassam, hogy az hasznos, az előre viszi az embereket, jobbá teszi az életüket. És hogyha ez nem sikerül, hogyha valami miatt megakadályoztatsz abban, hogy ezt tedd, mert a szenvedés rendkívül sokszínű megvalósulásai, amik itt a Földön érnek bennünket, azok időről időre megakadályoznak bennünket abban, hogy ezeket a dolgokat tegyük. Akkor hova lesz az értékesség tudatunk? A szenvedésben azért érezzük magunkat különösen értéktelennek, mert nem tudunk semmit tenni az értékességünk fenntartásáért. Mert hogy dolgozunk azon, hogy értékesnek érezzük magunkat. Dolgozunk azon, hogy azt mondhassuk, hogy ezek a területek működnek. És hogyha ezek közül a területek közül néhány billeg, akkor azt mondjuk, hogy még egész jók vagyunk. Hogyha már a fele hiányzik, akkor villog a piros lámpa, hogy valamit csinálni kellene, mert nem érzem magam elég értékesnek. És minél több terület nem működik, vagy ha különösen az a terület nem működik, ami számodra kiemelkedően fontos, az értékesség tudatunk összeomlik. Mert azt gondoljuk, hogy az értékességünkért meg kell dolgoznunk. És hogyha nem vagyunk képesek fenntartani az értékességünket, mert nem vagyunk képesek megtenni azt, ami ezt segítene fenntartani, akkor elkezdjük magunkat értéktelennek érezni. Nézzétek, ezt mondja Jób. Ha tisztességre jutnak a fiai, tudnélik annak, aki nyomorúságban van, ő nem tudja. Ha semmibe veszik őket, nem veszi észre. Teste csak saját fájdalmait érzi, lelke csak önmagát gyászolja. Beszéltük, hogy a szenvedés magányossá tesz. A szenvedés beszűkíti a tudatunkat, a látásmódunkat. És azt mondja itt Jób, hogy aki szenved, az egy idő után már csak a saját fájdalmaival foglalkozik. Ez a szenvedésnek a természete. És bezár minden más érzékelést. A szenvedés befordít bennünket, szükségszerűen önmagunk felé koncentrálóvá tesz bennünket. Ráadásul elveszi az erőnket, mert mivel ezzel kell foglalkoznunk, mással nem tudunk foglalkozni. Ha pedig ez így van, akkor kimegy a lábunk alól a talaj, mert nem tudunk dolgozni azon, hogy azok a területek, amelyek által értékesnek éreznénk magunkat, azokat fent tudjuk tartani. Iszonyú energiát visz el tőlünk az, hogy megdolgozzunk minden nap a saját értékességünkért. Nem így van? Hogy amikor felébredsz, akkor azt tud mondani, hogy jól vagyok. Hogy én egy fontos ember vagyok. Hogy anyagilag jól vagyok. Hogy a kapcsolataimban jól vagyok. Nem kell ezért irgalmatlanul sokat dolgozni? Hát dehogy nem. Csak amikor elér az életednek a nyomorúsága, akkor nem tudsz ezekért dolgozni. Akkor nem fogsz tudni minden területnek és a saját elvárásaidnak, meg a környezeted vélt vagy valós elvárásainak nem fogsz tudni megfelelni. Mert minden idegszáladat a saját fájdalmad, nehézséged, nyomorúságot köti le. És úgy érzi az ember, hogy csak múlik az idő, csak telik múlik az idő, és semmi nem változik. Jobb ezt mondja. Mert ez a néhány esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek. Nem lehet kiszámolni, hogy Jobbnak a szenvedései mennyi ideig tartottak, de biztos, hogy nem egy-két nap, és biztos, hogy nem egy-két hét. Mert itt esztendőkről beszél, nyilván arról, ami még következik szenvedésben, és ha így telik tovább az élete, mondja, akkor néhány esztendő elrepül, meghalok, nem jövök vissza. De ez arra is enged következtetni, hogy nem két napja szenved, meg nem is egy hete, hanem huzamosabb ideje, amikor ő már ezeket évekként éli meg. Egy másik helyen azt mondja, hiába való hónapok jutottak nekem, nyomorúságos éjszakákkal fizettek ki engem. Oké, itt már hónapokról van szó. Hónapoknak, éveknek tűlik az, amikor nem tud tenni semmit azért, hogy értékesnek érezze magát. De mi történik akkor Isten szempontjából ezekben a nyomorúságos hónapokban? Mert eddig az emberi részéről beszéltem, hogy hogy éljük meg ezeket a helyzeteket, és milyen kétségbe esetten dolgozunk, teperünk azért, hogy értékesnek érezzük magunkat. De mi történik közben Isten szemszögéből? Ezékiás királyról ezt olvassuk. Ezékiásnak minden sikerült, amihez csak hozzáfogott. De amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi lakik a szívében. Ezékiást először megmenti az Úr a babiloni hadseregtől. Ez a csoda, ami az országában történik. És utána következik egy prosperáló, gazdaságilag fejlődő időszak, és eljönnek a babiloni vezető emberek, hogy megcsodálják az országát, ami megmenekült a teljes pusztulástól. Mert az csoda számba ment ott azon a vidéken, hogy a babiloni hadseregtől megmenekült egy ország. És Ezékiás nem mondja el, hogy azért történt ez velem, azért sikerült nekem minden, amihez hozzáfogtam, mert velem volt az én Istenem az Úr. És Isten megvizsgálja a szívét. És a szenvedésben azt tudnod kell, hogy a szenvedésben Isten vizsgálja a szívedet. Hogy kitudódjék, hogy mi lakik a szívében. Nem megszégyeníteni akarta Ezékiást az Úr, hanem felismertetni vele valamit. És úgy tűnik, hogy Isten a szenvedést azt felhasználja arra, hogy a szívünk szándékai nyilvánvalóvá legyenek önmagunk számára is. Az, hogy számára nyilvánvalók, az nem kérdés. Isten a szívek és a vesék vizsgálója. De Isten szeretné, hogyha mi magunk szembesülnénk azzal, hogy mi van bennünk. És így akar egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá formálni bennünket. Emlékezz vissza az egész útra, mondja Izrael fiainak az ígéret földje kapujában. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett téged Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Azt mondja a sátán az Úrnak, amikor Isten dicsekszik az ő szolgájával Jobbal, hogy nincsen hozzáfogható ember. Fedhetetlen és becsületes, féli az Istent és kerüli a rosszat. És erre azt mondja a sátán, hogy álljon meg a menet. Persze, hogy ilyen ember, és erről már beszéltünk, de nem árt, hogyha ezt újra és újra tudatosítjuk. Hát persze, hogy ilyen nagyszerű ember, hát ki ne félne téged, hogyha a háza népét megáldod, ha a keze munkáját megsokasítod, hogyha ott vannak körülötte a szuper családi kapcsolatban élő felnőtt gyerekei, hogyha olyan gazdag, hogy csodájára jár a félvilág, hogyha mindenki jó bizonyságot tesz róla, és ő ebben lubickol, mert elolvasta Gary Chapmannél, hogy az elismerő szavak az ő szeretet nyelve, és most már tudja. Hát persze, hogy ilyen ember lérvált Jobb a te áldásod alatt, de tedd csak rá a kezedet, vagyis hadd tudja meg, hogy mi lakik valójában a szívében, hogy miért is szeret téged. És Isten azért meri Jobbot kiszolgáltatni a sátánnak, mert pontosan tudja, hogy mi lakik a szívében. És ettől olyan gyönyörű, hogy Isten tudja, hogy mi lakik Jobb szívében. Isten nem fél attól, hogy a sátánnak lesz igaza, mert ő a szívek is vesék vizsgálója, és tudja, hogy ez egy olyan ember, hogy önmaga miért szeret engem. Ha elveszem minden áldásomat, ha Jobb alól kihúzom a talajt, és egyik területen sem fogja értékesnek tartani magát, akkor sem fog megtagadni engem, akkor is szeretni fog engem. És én majd szépen megtanítom arra, hogy több vagyok annál, mint amit ő elképzelt. Izrael fiai sokkal jobban megismerték ott a pusztában az Urat, mint bármikor később, amikor jól ment soruk. Sőt, Ezékiás király itt találkozott, ugye múlt héten is olvastunk róla, amikor eljön hozzá Ézsaiás, és azt mondja neki, hogy meg kell halnod, mert felfuvalkodott a szíved. De tud bűnbánatot tartani, és tud Istenhez újra és újra kapcsolódni. Mert Isten tudja, hogy mi van a szívünkben, csak nekünk is nyilvánvalóvá akarja tenni. A szenvedésben iszonyú értéktelennek tudjuk érezni magunkat. Mert nem tudjuk fenntartani azt, amitől értékesnek érezzük magunkat. De, és most érkezünk el a végéhez. Amikor elfogadjuk végre, hogy mi magunk vagyunk értékesek Isten számára, akkor szabadulunk fel csak igazán arra, hogy nagy dolgokat tegyünk. És ez a szép az egészben. Ez a gyönyörű az egészben. Amikor azt mondod, hogy álljon meg a menet. Amikor már a szíved olyan, mint egy mazsola, holott egy nagy, dús szőlőfürtnek képzelni el Isten, a te szíved meg olyan, mint egy ilyen kis mazsola. El is pöckölhetnéd. Annyira összetöpörödsz az értéktelenség tudatodban. Akkor azt mondod a végén, hogy álljon meg a menet. Hát az nem igaz, hogy én állandóan csak a fejemben, meg a szívemben zakatoló vádlásoknak élek. Hogy mindig csak az van, hogy ha ez nem megy, akkor nem vagy elég értékes, hogyha ez a területen működik, akkor még értéktelenebb vagy, ha ez, meg ez, meg ez, meg ez, akkor meg se szólalj. Mert a szenvedés kitermeli az értéktelenség érzést. És olyankor kiálts fel, és mondd azt, hogy állj, eddig és ne tovább, állj, nem akarok ezekre a gondolatokra hallgatni. Hanem ezeket a gondolatokat az Isten igéje felül tudja írni a szívedben. Isten igazsága. Mit mond rólad Isten? És hogyha nem azt mondod, hogy ha majd ez a hat terület jól működik, akkor majd értékesnek érzem magamat, és nagy dolgokra leszek képes, hanem fordítsd meg a dolgot. És mondd azt, hogy én egy értékes ember vagyok. És amikor ebben felszabadulsz, akkor nem fogsz görcsösen küzdeni azért, hogy végre értékesnek érezd magadat. És egy csomó-csomó energiát felszabadul arra, hogy tényleg szeresd az embereket, mert nem tőlük fogod várni, hogy a saját értékesség tudatodat betöltsék. Lesz egy csomó energiád nagy dolgokat tenni arra, hogy adakozz, hogy adj másoknak, és Isten vissza fogja pótolni, és én nem ígérhetek nektek anyagi áldást, de azt tudom, és azt ígérhetem, hogy a világ megfordul azok körül, akik nem rabolják maguknak valahogy másoktól az értékesség tudatukat, hanem azt mondják, hogy én értékes vagyok, bármi történjék is, és ez olyan energiát ad, ami mindenen átvisz, és akkor leszel igazán nagy dolgokra képes. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk szerzőjét, vagyis Jézust, most figyelj, szenvedések által tegye tökéletessé. Hoppá! Ez a Biblia egyik legérdekesebb mondata. Most ennél mélyebbre nem mennék bele, de Jézusról azt mondja Isten, hogy a szenvedések által vált tökéletessé. Tehát, hogyha szenvedsz, és nyomorúság ér el, akkor ne gondold azt, hogy értéktelen vagy. Hanem azt gondold, hogy Isten most formál engem még értékesebbé. Nagyon nem mindegy, igaz? Most válok éppen Isten kezei között még értékesebbé. Mert, és ezzel szeretném zárni, két igénk van. Miközben Jób éppen nosztalgiázik, hogy milyen boldog volt ő valaha. És elmondja, hogy akkor voltam boldog, amikor a gyerekeim, amikor az anyagi javaim, amikor elismert voltam, amikor mindenkin segítettem. És nosztalgiázik, és a nosztalgiának iszonyú ereje van. Mert a legrosszabb emlékeinket is megszépíti a nosztalgia. És a fényképalbumban 20 év múlva nem biztos, hogy fogok emlékezni arra, hogy ott a Városligetben hogy készült ez a kép. És úgy tűnik majd, hogy akkor milyen boldogok voltunk bezzeg most. Ez a nosztalgiának az önbecsapása. Mert miközben Jób ezeken gondolkodik, és ilyen torokszorítóan gyönyörű sorokba önti ezt, mi az igazság vele kapcsolatban? Elhangzott a könyv legelején. Isten letette mellette a voksát. Azt mondta, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. Na, így gondolkodott Isten Jóbról. Akkor is, amikor ő totál értéketlennek érezte magát. Akkor is úgy gondolkodott róla. Akkor is, amikor felindultságában olyat is mondott, amit tényleg nem kellett volna. De csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. Akkor is szerette őt. Akkor is értékesnek gondolta. Akkor is azt mondta, hogy nincsen hozzá fogható. Akkor is, meg a legvégén is. Mert Jób könyve azzal zárul, hogy senki nem beszélt a közül, a három barát közül olyan igazán rólam, mondja Isten, mint az én szolgám Jób. Igazán, őszintén, őszintén. Senki nem volt olyan őszinte, mint Jób. De ehhez az kell, hogy hagyd, hogy a szenvedés átmenjen rajtad, és megértsd, hogy tökéletesebb leszel, hogy értékesebb leszel. Nem mindig tudjuk megmagyarázni, hogy miért és hogy. És sokszor felfoghatatlan léptékű a szenvedés. Ahogyan Jób mellett letette Isten a voksát, úgy tette le a názáreti Jézus Krisztus mindannyiunk mellett a voksát. Mert azt mondja Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Na ez legyen a zárszó. Mennyire vagy értékes Isten szemében? Most, amikor lehet, hogy nem valósulnak meg a terveid. Most, amikor lehet, hogy nem vagy olyan anyagi helyzetben, mint szeretnéd. Most, amikor lehet, hogy nem működnek olyan jól az emberi kapcsolataid, mint szeretnéd. Most, amikor nem tudsz olyan hasznos lenni, mint amennyire szeretnél. Tudod, mennyire vagy értékes? Annyira, hogy Jézus azt mondja, hogy a barátom vagy. És ha ma kellene meghalni, érted? Ma is megtenném. És akkor mi meg odaállunk elé, és újra azt mondjuk, hogy Uram, segíts, mert olyan kis értéktelen vagyok. És ő meg azt fogja mondani, hogy de miért? Nem bízol bennem? Nem hiszel nekem? Nem érted? Hogy mondjam el jobban? Hogy fejezzem ki jobban? Tudok-e többet vagy nagyobbat tenni annál, érted, mint hogy a barátom vagy? És az életemet adtam, érted? Hidd el, kérlek, hidd el, hogy értékes vagy, ebben merülj el, és utána gyere, és kövess engem, és tegyünk együtt nagy dolgokat. Amen. Értek, álljunk fel, imádkozzunk, és készüljünk az úrvacsorai közösségre. Úr Jézus, köszönjük, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint abban, aki az életét adja a barátaiért, és köszönjük, hogy ez te vagy. Hogy nem tudsz bennünket jobban szeretni, mert tökéletesen szeretsz bennünket. Engedd meg, kérünk, hogy ebben gyökerezzen a mi értékesség tudatunk. Engedd meg, Jézus, hogy általad érezhessük magunkat értékesnek. És bármi történik is, és bármilyen szenvedésen kelljen is átmenni, ne engedd, kérünk, Urunk, hogy ennek a gyönyörűségét elhalványítsa a szemünkben. Engedd meg, hogy a te nevedben azért, mert te értékesnek látsz bennünket, felszabadultak tudjunk lenni. Amen.